Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Elismeri az új kormány erőfeszítéseit, de még lát hiányosságokat Magyarország jogállamisági helyzetében az Európai Bizottság. A dokumentum szerint, melyet kiadtak, több területen történt előrelépés, ugyanakkor további intézkedéseket sürgetnek az igazságszolgáltatás átláthatósága, a korrupció elleni fellépés és az integritási szabályok terén. A bizottság szerint továbbra is hiányosságok vannak a magas szintű korrupciós ügyek eredményességében, a lobby szabályozásban és a pártfinanszírozás átláthatóságában. A jelentés a médiapiaccal kapcsolatban is fennálló problémákat említ, ugyanis pozitív fejleményként értékeli több reform megindítását és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. A testület közölte, továbbra is figyelemmel kíséri a magyarországi változásokat. Még hétfőig lehet pályázni a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagságára. A pályázati határidő meghosszabbítását Lannert Judit oktatási miniszter jelentette be a Facebook oldalán. Az eredeti határidő pénteken járt volna le. Megjelent az a jogszabály, amely megteremti a jogi alapját a fiatalitás címén korábban eltávolított katonák visszavételének, közölte a honvédelmi miniszter szombaton közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus bejegyzésében kifejtette, az előző kormány politikai okokból számos kiváló felkészült katonát távolított el méltatlanul a magyar honvédségtől. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a péntek este megjelent új szabályozás a közös kormányzati munka eredménye, amely igazságot szolgáltat az érintett honvédeknek. A miniszter közölte, 2026. augusztus 1-én a Bálnában várják a visszatérni vágyókat, köztük azokat is, akik a koronavírus elleni védőoltás megtagadása miatt veszítették el jogviszonyukat. A választási korhatár 16 évre történő csökkentését támogatná Magyar Péter. A miniszterelnök szombati bejegyzésében kifejtette, meggyőződése szerint a fiatalok túlnyomó része eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszóljon a közös döntésekbe. Európában, jelenleg Ausztriában és Máltán szavazhatnak a 16 évesek. A módosítás a Tisza pártnak is kedvezhet, hiszen a politikai erő a fiatalabbak körében kiemelkedő támogatottsággal bír. A választási korhatár esetleges megváltoztatása a választási törvény tervezett átfogó újragondolásának és az alkotmányozási folyamatnak a része lehet. Higiéniai és dokumentációs jogsértések miatt felfüggesztette a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a 2020-as országtortát készítő Hisztéria cukrászdát üzemeltető cég tápiószecsői üzemének tevékenységét. A hatóság az ellenőrzés során összesen 40 kifogásolt élelmiszertételt talált, amelyek közül 29 nem volt megfelelően nyomon követhető, 11-nek pedig már lejárt a minőség megőrzési ideje. A Nébih elrendelte az érintett termékek azonnali kivonását a forgalomból, hatósági zár alávételét, valamint az üzem összes, még le nem járt termékének visszahívását. A cukrászda a közösségi oldalán technikai okokkal magyarázza a létesítmény egyhetes zárvatartását. A hivatal a jogsértések súlya miatt döntött az élelmiszer előállítói munka azonnali leállítása mellett. Megkezdődtek a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő újranyitásához szükséges elektromos hálózat fejlesztési munkálatai, amelyek a Pazár sétány egy szakaszát is érintik. Az augusztus 14-éig tartó beruházás során keletkező bontási törmelék ideiglenes elhelyezésére a Győri utca melletti területet jelölték ki. A kivitelező feladata a depózási zóna megfelelő elkerítése, a biztonságos üzemeltetés, valamint a felhalmozott anyagok rendszeres elszállítása. A munkálatok befejezését követően a sétányt teljesen helyreállítják és elvégzik a használt átmeneti terület teljes körű rekultivációját is. 22 önkéntes fogott össze szombaton Miskolcon a Majális Park és környékének megtisztításáért. A Szelet a Park és a Tisztasági Nagykövet Egyesület közös akcióján mindössze egy óra alatt mintegy 2 köbméter hulladékot gyűjtöttek össze. A résztvevők a parkolókat, a turistautakat, a volt szanatórium térségét és a királyasztal felé vezető részeket tisztították meg. A sikeres környezetvédelmi munka után a segítőket frissítővel és étellel jutalmazták. A szemét elszállításáról a Mirehu gondoskodott.
Az időjárásról.
A folytatásban a déli és keleti tájakon kevés helyen lehet csapadék. Időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, és néhol záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Északnyugat felől egy fronthoz köthetően több felhő és csapadék zóna érkezik. A változó irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megerősödik. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Healing.
kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm a rádió hallgatókat az Ablak című magazin műsorunkban. Én Birta Zoltán vagyok. A következő percekben Kárpátalja van terítéken. Kérem, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok!
Somewhere I can't stay. I don't know why he made growing up, but I guess that we're all gonna. Yeah, I don't know a lot of things, but I know why God made mamas. For the open arms to fall into, for the when you don't know what to do, for the phone call saying don't forget, I'm always in your corner.
Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
Nézzük is a mai témáinkat egy kis ízelítő adásunkból.
Atrocitásokat érez bárki, vagy úgy véli, hogy őt emberi szabadsági jogaiban korlátozzák, akkor a közvetlen elérhetőségeken nyugodtan fordulhat, és a megyei kirendeltség az folyamatosan kiszáll a helyszínekre.
Mi ezt fontosnak tartjuk, hogy azokat az erőforrásokat használjuk, amik itt vannak, és tényleg ne kelljen elmenni több száz kilométert ahhoz, hogy kicsit pihenjünk, rekreálódjunk.
Jövünk a részletekkel, kérem, tartsanak velünk!
My father, my friend, you're good. write scripture on your heart for when you need it. 'Cause anxiety hates Psalm 23. So just say it to yourself till you believe it. And I'm feeling like I'm needing it right now. Though find I'm laying fear down here at heaven's riverside. Your word has been true in every season of my life, and I believe, yes,
Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
Stúdión kerekasztalánál köszöntjük Tarpay Józsefet, a Kárpátai Magyar Nagycsaládos Egyesület elnökét. Köszönjük, hogy elfogadtad meghívásunkat.
Köszönöm én is a meghívást, és én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Az összekötők találkozója után vagyunk néhány nappal, ami azt jelenti egyfajta elemzés az elmúlt programoknak és a következő programok a tervezése, finom hangolása zajlik. Rengeteg program van a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesületnek az életében. Nézzük az elmúlt heteket, és aztán rátérünk a következő másfél hónapra.
Igen, hát hogyha nyár, akkor általában táborok, tehát nagyszerű alkalom volt a gyerekek részére, akár az ukrán nyelvtábor, akár a Horváth Anna kézműves tábor, de már ma végződik a második turnus Nagyszőlősön a lovas tábor, ahol jurtába laknak a gyerekek, tehát én azt gondolom, hogy megvan mindenkinek a lehetősége nagy családosként is, hogy itthon igenis minőségi időt töltsön el. Arról már nem is beszélek, hogy lement a édesanyák és lányai program, ami egy nagyszerű alkalom volt, itt Szilágyiné Gabriella vezette ezt a programot, és két turnusba ellátogattak Beregardóba a Levendula ültetvényhez, és ott kézműveskedtek, mindenféle kozmetikát készített Veronika, illetve volt mentálhigiénész szakember is, Mészáros Renáta, aki beszélgetett velük, és én azt gondolom, ez nagyon fontos egy nagy családosnál, hogy ahol csak egy gyerekkel van az édesanyja, rákoncentrál, egymásra koncentrálnak, és így is erőt merítenek arra, hogy tovább vigyék a hétköznapokat.
Táboroknak a látogatottsága, hány gyermek érdeklődik ilyenkor nyáron?
Általában túl jelentkezés van szinte minden táborra, valamiért mondjuk az állami nyelvre annyira nem jelentkeznek a gyerekek, de mi szülők tudjuk, hogy ahhoz, hogy itt boldoguljunk, ahhoz szükséges, hogy megtanuljuk az állami nyelvet. egy angol táborra sokkal többen jelentkeznek, vagy egy kézműves táborra. Ami újdonság volt, például a zene tábor, ezt Pivnya Nikoletta vezette, illetve a párja István. Ez egy újdonság volt. Tulajdonképpen ez egy ilyen klubfoglalkozás van heti szinten nálunk, és ebből alakult ki. Tehát ez ki lett bővítve, nyilván sokkal több gyerek jelentkezett, mint ahányan járnak hétről hétre, de ugyanúgy az ukrán nyelvklub is, hogy minden héten van, tehát akár kézműves klub is, de ezt a zenetábort egy kicsit kiemelném, mert én azt gondolom, itt a gyerekek gitáron tanultak játszani, furuján énekeltek, és egy szép koncerttel záródott a Beregszázi Rómakatős templomba, és annyira, tényleg annyira gyönyörű volt, hogy még János atya is azt mondta, hogy ő el tudja képzelni, hogy vasárnaponként esetleg így a misét gyakorlatilag feldobják a gyerekek, szóval, hogy tényleg egy angyali hangon szóltak a gyerekek.
Egy nagycsaládos énekkar, egy nagycsaládos zenekar, band?
Igen, hol igen. Hát,
tulajdonképpen
ez volt a cél mindig is, mert ugye nagyon sok programunk van, és akkor mindig ugye külsősöket kell, hogy hívjunk, bár hozzáteszem, úgy külsősök, hogy szinte mindenki nagycsaládos.
Ez egy belterjes külsőség.
Tehát, hogy nincs olyan néptánc együttes, vagy akár zenekar, ahol ne legyen valamilyen énekes. Mellesleg tegnap előtt volt egy elnökségülésünk is, az összekötő találkozó előtt, ahol felvettünk újabb nagycsaládosokat. Érdekes, hogy most Ugocsa nagyon, nagyon erős, meg Ungvidék, tehát hogy valahogy ott születnek meg
de
a
jó,
gyerekek.
Ez jó.
Igen, tehát lassan...
A legjobb hír talán.
A beregszázieknek kicsit fel kell kötni a gatyájukat, mert lehet, hogy az irodát át kell lesz vinni valahova Péter falvára, nagycsaládos irodát, tehát hogy annyi sokan csatlakoznak, hála Istennek. Csak az az érdekes, hogy azt hiszem a 5 családból 4 az... a zenész. Tehát, hogy lassan alakul, igen.
Igen, elfér ez a klubban.
Úgyhogy nagy öröm volt számunkra, és akkor mindig van egy rubrika, hogy esetleg mit tudnál segíteni a nagycsaládosnak, és akkor már fogjuk tudni, hogy zenészeink vannak, úgyhogy ez nagy öröm számunkra.
Nyárnak a derekánál járunk, hogy alakulnak még tovább a táborozások, hiszen gondolom, hogy itt még azért július közepén nem záródik le ez a szakasz.
Én kiemelném az anya-lánya programnak a párját, amely még izgalmasabb, mert nagyon ritkán foglalkozunk
ezzel. Így van. Tehát pont ezen a hétvégén Salánkra látogatnak Birta János elnökségi tagunk vezetésével, apák és fiaik sátorral. Természetesen visznek horgászfelszerelést, és azt gondolom, hogy jól fogják ott érezni magukat az édesapák a fiaikkal. Ez egy olyan élmény lehet, ami lehet, hogy nagyon régen, vagy lehet, hogy még egyáltalán nem próbálták így ki, de például van családi táborozás is, tehát jövő héten készülünk fel az Ozirce tóhoz. Ezt például Tar László összekötő Péterfalváról szervezi évről évre. Nagyon izgalmas, mert itt a család megy tényleg az ilyen nomád körülmények közé, fel a hegyekbe, ilyenkor túrázás is szokott lenni, közös főzés, természetesen zenélés, ugye hozza a gitárját Laci, meg aki még tud játszani, tábortűz. Tehát tényleg, hogy megvan az a mondhatnám ilyen cserkész tábor feeling, ami nem biztos, hogy mindenki volt cserkész, de így családostól ez nagyon izgalmas, és tényleg mi ebbe hiszünk, ebben a minőségi időben. Persze lehet, hogy valaki inkább elmegy, mit tudom én, Törökországba, vagy Egyiptomba, mert hogy ez milyen jó, és akkor nem gondol bele, hogy tulajdonképpen itt elmegy 50 kilométerre, sokkal jobb, sokkal olcsóbban tud pihenni a családdal, és lehet, hogy erre a gyerekek egész életükre olyan élményt kapnak, amit majd ők átadnak a saját gyerekeiknek.
A programokról mindenképpen beszéljünk, hanem táborok is folytatódnak, számos tábor kerül megrendezésre.
Igen, tehát hogy a lovas tábor az folytatódik, Nagyszőlősön, itt ugye Ildikó és Erik vezetésével, ahogy említettem, ez négy hét turnuson keresztül folytatódik, de lesz Csomán például ilyen napközis lovastábor, tehát azoknak a gyerekeknek, akik még ugye nem érték el a 10-12 éves kort, és nem alszanak ott egyedül, de hát így napközben, tehát ők is ki tudják próbálni azt, hogy milyen akár a népművészet, akár az íjászat, akár a lovagolás, tehát mi ezt fontosnak tartjuk, illetve angol nyelvtábort is tervezünk, tehát ahogy említettem, ez is egy népszerű programunk, és természetesen a nyárnak a koronája az a nyár búcsúztató, tehát ugye egész évben, illetve egész nyáron kibérelünk ugye egy szektor délben, oda bármikor ugye ingyenesen tudnak menni a nagycsaládosok, mindig vihetnek plusz egy családot, és akik nem családos, nagy családosok, reménykedünk, hogy benne, hogy mindig vagy belőlük is nagy családos lesz, illetve mi mindig nyitunk, tehát ugye, ahogy gyakorlatilag a gyereknapon is ugye meghirdettük azt, hogy mindenki jöjjön el, aki gyerekekkel, családokkal foglalkozik, civil szervezet, egyházi iskola, stb. Tulajdonképpen mi nyitottak vagyunk, tehát hogy Dédára is be lehet jelentkezni az irodán keresztül, hogy ingyen, tehát eljöhetnek. Mi ezt fontosnak tartjuk, hogy azokat az erőforrásokat használjuk, amik itt vannak, és tényleg ne kelljen elmenni több száz kilométert ahhoz, hogy kicsit pihenjünk, rekreálódjunk.
Egyébként érdekes dolog ez a példa, vagy inkább a minta továbbadása, mert nem olyan rég találkoztam egy fiatal anyukával, és ő mondta el, hogy látta a feleségemet, és milyen ügyesen három gyereket kibepakolt, és rendezett, és minden pikpak ment, és mennyire érdekes volt számára, aki egyébként gondolkozik a harmadik gyermeken, hogy a második gyermeken, hogy lehet ez három gyerekkel is csinálni, és én meghökkentem, hogy egyrészt megszólítod, másrészt meg elmesélte ezt a történetet, és ő mondta, hogy ő pedig gondolkozik a második gyermeken, csak fél attól, hogy ezt nehezen fogják bírni logisztikailag, és aztán mondta, hogy látott egy három gyerekes anyukát, aki olyan pikpakul kezelte ezeket a dolgokat.
Igen, itt a fő cél az mindig is az volt, mióta megalakultunk, hogy propagáljuk azt, hogy igenis ahol két gyerek van, ott három is elfér, és tényleg mi azt látjuk, hogy azok a szülők, akik már ugye a korba kimentek abból, hogy gyerekük legyen, már inkább unokájuk lehet, nagyon bánják azt. És főleg a hölgyeknél látom azt, akik mondják, hogy hogyha okosabb lettem volna, akkor biztos, hogy még elfogadom a Jóistennek az ajándékát, még egy-két gyereket szülök. Igen, tehát, hogy például lesz családi fürdőzés is, és ugye tavaly volt az, amikor apák a lányaikkal elmentek fürdőzni, én is többek között, és akkor az elég ilyen logisztikai feladat volt, ugye most akkor a női öltözőben nem mehetsz, kifésülni, és akkor döntöttük rögtön, nem, családi fürdőzés szervezünk, ott legyen apuka, anyuka,
valaki segítsen a gyerekeket. Ne szívesek a pitákat, jó, egy talán valakinek öt lánya van, mondjuk, és nekem három fiam van.
Igen.
A könnyebb fodrászkodás.
Igen, és annyira érdekes, hogy például tegnap hirdettük meg egy családi fürdőzést, el szeretnénk menni Dédára, a fürdőbe, és hihetetlen, hogy rögtön 250 ember már ott van. Igaz, hogy ez csak, mit tudom én, 75 család, de hogy egy nap alatt ennyi sokan rögtön tervezik, tehát azt az időpontot, amit megadtunk nekik, az jó, tehát, hogy igenis mindenki vágyik a pihenésre is, de én azt gondolom, ami fontosabb az Egyesületnél, hogy a közösségi élmény. Tehát ott, ahol találkozunk, hát igen, beszélgetünk.
Nekik is számolni kell abba, hogy mellettem még lesz legalább 240 ember.
igen, és szerintem az olyan erőt ad nekünk, mikor egy ilyen közösségi élmény van, és látjuk, hogy ennyi sokan vagyunk, és ahogy mondod, hogy aki esetleg nem nagy családos, de látja, hát ott 3-4 gyerekkel is elbír, akkor én miért ne bírnék el, tehát, hogy nem vagyok én se lustább, se butább, szóval úgyhogy nagyon várjuk ezeket a rendezvényeket, az iroda az pörög, állandó van, emellett ugye például az Adj Energia kampányunk, azért ebben az évben sikerült 90 családnak valamilyen akkumulátort, invertert, áramfejlesztőt adni, tehát ez is egy óriási dolog, mert mikor 14-ben elkezdtük, akkor 70 család kapott, és most 90 családnak sikerült. Tehát, hogy ebben is próbálunk.
Ez csak ebben az évben.
Ez csak ebben az évben, tehát, hogy ez egy...
Vagyis ebben a fél évben eddig.
Igen, tehát, hogy ez egy óriási dolog, hogy persze mellénk át például a Rákóczi Szövetség, és akkor ők gyűjtöttek, szóval enélkül nyilván nem ment volna, de ha az ember kopogtat, akkor talán kinyitják az ajtót sokan.
Beszélgessünk még az illetérzésről, amikor 250 nagycsalados találkozik, egyrészt ott rengeteg gyermek is van, rengeteg veled egykorú fiatal, akinek ugyanilyen élethelyzetekből kell töltődnie, illetve megküzdeni ugyanilyen problémákkal. Milyen ez az illetérzés?
Nagyszerű, és még nem beszéltünk arról, hogy például most nagy családosaink voltak Csíkszeredán, mert hogy ott volt a Kárpát-medencei magyar családok találkozója, tehát hogy én azt gondolom, hogy ha valaki elmegy így 700-800 kilométerre tőlünk, mondjuk Beregszásztól, csak azért, hogy ott találkozzanak az egész Kárpát-medencéből magyar családokkal, az egy óriási dolog. És én mindig ugye van egy visszajelzés, hogy lássuk azt, hogy a családok hogy érezték magukat, és mindenki azt mondta, hogy gyönyörű volt, hihetetlen élmény, hogy aki még nem volt Székelyföldön, de például most rengeteg tábor lesz, tehát Zánkára meghívtak minket, a nagy családosokat, meghívtak minket Debrecenbe, ilyen ifjúsági tábor, tehát hogy jött-e valahonnan egy levél, hogy a Mátrába van egy üdülőjük, és akkor oda szeretettel látnának nagy családos gyerekeket. Szóval, hogy mindig van olyan felajánlás, amit igazából nem is terveztünk, tehát tényleg csak így a Jóisten ajándéka, és reméljük, hogy oda is sokan jelentkeznek, és jól fogják magukat érezni, és én azt gondolom, ez egy olyan érzés, hogy tényleg nem vagyunk egyedül, számíthatunk egymásra, és az elmondhatatlan, meg megfizethetetlen igazából. Tehát most például az összekötőn is előjött az, és én megköszöntem az önkénteseinknek, hogy minden programon valaki oda teszi magát, tehát ingyen és bérmentve, vagy csak mondok egy példát, tehát most volt az elnökségi összekötő, tehát Nyíri András és a felesége például bográcsost főzött, a Birta János micset készített, a Tóth Zsolt saslikot sütött. Na most elmegyünk egy étterembe, tehát hogy ezt
ki kell fizetni,
tehát hogy így a fél éves költségvetésünket ki kellene fizetni, de ilyen összefogással, tehát az, hogy az alapanyagot megvesszük, de az önkénteseink elkészítik, de rengeteg ember hozott zöldséget, meg mindenki hozta a kis saját kertjéből a felajánlásokat, tehát ezek olyan nagyon jó élmények, és kicsit megijedtünk, mikor úgy kicsit volt egy kis zápor, egy nyári zápor, de aztán nagyon gyönyörű időnk volt, tehát nem volt ez a 45 fok se, tehát ideális idő volt arra, hogy kicsit így beszélgessünk, kikapcsolódjunk, mert az egyetlen egy összekötő találkozó, ilyenkor a családokat is várjuk, tehát nem csak az összekötőt, hanem családostul, gyerekekkel, házastársal, és nagyszerű élmény volt, és hát örülök neki, hogy most az emberek önkéntesen eljönnek, csinálják a dolgokat, tehát ezért nem kapnak fizetést, és mégis valamiért, valami minket összetart, nyilván a hitünk első helyen, de másrészt pedig a közösségi élmény az, ami szerintem nagyon fontos, és erőt adunk egymásnak.
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkérésünket. Sok erőt és áldást kívánok az életükre, munkájukra.
Önöket, és köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Tarpay Józseffel, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület elnökével beszélgettünk.
at the command of my Father, I set my feet upon your mighty name. So let the rain fall harder, harder. Don't take my everything, my flesh and blood. I lay me down on the altar, altar. I am forever covered in your love. So let the rain fall. So let the waters rise.
Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
Stúdión kerekasztalánál köszöntjük dr. Zubánics Lászlót, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnökét, az Ukrajnai Kisebbségi Tanács alelnökét. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat, Isten hozta.
Én is köszönöm a meghívást.
Számos esemény, magas diplomáciai folyamat indult meg az elmúlt napokban. Hétfőn, azaz tegnap Ungváron találkozott Dmitro Lubinec, az ukrán parlamenti emberi jogi biztos, illetve dr. Juhász Imre, Magyarország alapvető jogok biztosa, és örömmel láttuk, hogy vannak ilyen találkozási pontok. Erről a találkozóval kezdjük, aztán menjünk tovább sorba. Milyen folyamatnak a része ez, amit tegnap láthattuk?
Az ukrajnai emberjogi biztos feladatköréhez tartozik a nemzeti kisebbségek jogvédelme is. 2023. decemberében a kisebbségi törvény módosításával kapta meg ezt a feladatkört, és az elmúlt két évben már a beszámolójában szerepelt is a nemzeti kisebbségek jogvédelme. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy mindösszesen csak 3 bekezdésben, viszont tudni kell, hogy a ombudsmanról szóló törvény egyelőre még a régi változatban működik, tehát konkrétan nincs szétírva, hogy milyen jogosítványokkal rendelkezik, de ettől függetlenül azért tudni kell, hogy kinevezését megelőzően Dmitro Lubinec az ukrán parlament emberjogi és kisebbségi bizottságának az elnöke is volt, tehát magának a kisebbségi törvénynek az elfogadásában, kidolgozásában részt vett. Tehát mindenképpen érdeklődik a téma iránt, ami a feladatai közé bekerült, és hát reménykeltő, hogy sikerült végre a magyar kollégájával is találkoznia. Már többször kezdeményezte egyébként az általános alapvető jogok biztosával a találkozót. Az előddel nem sikerült, a mostani esemény, ez dr. Juhász Imrének gyakorlatilag az egyik első ilyen hivatalos találkozója. Egynaposra sikeredett, hiszen csak így tudták összehozni, viszont úgy tudjuk, hogy szeptemberben több napos találkozóra fog sor kerülni, és addig egyrésztből egy hivatalos memorandumot, egyeztető csoportokat, szakértői munkát kívánnak elindítani. Tudni kell, hogy mind a magyarországi, mind pedig az ukrajnai ombudsmannak igen széles jogköröket biztosít az adott ország alkotmánya. Magyarországon a nemzetiségek jogainak vizsgálata is a feladatai közé tartozik, tehát akár a Magyarországon élő ukránok általános jogai, esetünkben pedig akkor a kárpátaljai ukrajnai magyarok és a többi nemzeti kisebbségnek a joga is. Azért lehet látni, hogy az elmúlt időszakban az emberjogi biztos azért a hírekben folyamatosan szerepel, elsősorban a 6 kiegészítő parancsnokságok különböző visszaéléseit vizsgálva, illetve próbál fellépni a családon belül erőszak, a hadifoglyok kiváltása, tehát igen széles a spektrum annak a munkakörnek, amivel foglalkoznak, és mindenképpen szerencsés, hogy az elmúlt időszakban minden megyében vannak ilyen kihelyezett központjaik, akikhez egyenesben lehet fordulni, illetve minden egyes ilyen regionális központ mellett vannak úgynevezett társadalmi tanácsok is, ahova a különböző nemzetiségek is már delegáltak tagokat. Tehát amennyiben kisebbségügyi atrocitásokat érez bárki, vagy úgy véli, hogy őt emberi szabadságjogaiban korlátozzák, akkor a közvetlen elérhetőségeken nyugodtan fordulhat, és a megyei kirendeltség ez folyamatosan kiszáll a helyszínekre. Tehát azt kell mondanom, hogy egy igen alapos munka indult el az elmúlt években, ezt kellene most egy kicsit a nemzetiségi tematikával úgy kiegészíteni. Értem, hogy nincsenek, és a beszámolóban is leírták, hogy mindösszesen egy vagy kettő panasz futott be hozzájuk nemzetiségi alapon, de úgy hiszük, hogy az emberjogi aspektus a feladatának az most, pont a háborús időszakban kicsit fontosabb is.
A tegnapi napnak mi a legfontosabb eredménye azon túl, hogy sikerült a kapcsolatot felvenni?
Azt írják az újságcikkek, hogy igazából konkrét a kárpátai magyarság nemzetiségi kérdéséről, a helyzetének, a jogainak a érvényesüléséről hangzottak el adatok, beszélések.
Mivel nem voltunk személyesen jelenleg, mi is csak a sajtóból értesültünk a tanácskozásokról, tehát a nemzetiségi jogok biztosítása mindenképpen fontos, és a napokban, ha jól emlékszem, hétfőn a köztársaság elnök is a kormány átalakítás kapcsán jelezte, hogy szeretnének új külpolitikai prioritásokat kidolgozni, és ezek mellé konkrét személyeket is kijelölni, aki ezzel foglalkozik. Az egyik az többek között a szomszédos országokkal való kapcsolatok újraindítása, és itt külön kiemelték Lengyelországot és Magyarországot is. Tehát valószínűleg ennek a kontextusában illik bele, hogy az új magyar kormánnyal szinte heti rendszerességgel kerül sor, főleg brüsszeli vagy strasbourgi találkozókra, például a héten Brüsszelben fog a kisebbségű, a magyar miniszterelnök helyettes külügyminiszter többek között találkozni a európai integrációs és EU-atlanti integrációs miniszterelnök helyettessel is. Hát a téma nagyon fontos lett, ez részben érthető is, hiszen
időben vagyunk.
Igen, időben vagyunk, tehát pont egy olyan időszak van, amikor mindenki megpróbálja azt a témát, amit visz a középpontba állítani, és esetünkben a kisebbségügy az az európai integrációnak egy olyan elengedhetetlen rész, ami nélkül valószínűleg ez a folyamat nem fog megfelelően tovább menni. Tehát most kell ezt a témát tolni.
Nagyon fontos kérdéskör, hogy rengeteg ígéret hangzott el korábban is. Miért fontos az a talán változás, hogy ez ne csak egy két ország közötti megállapodás legyen annak cserébe, hogy támogassák az európai integrációt, hanem mondjuk a európai integrációs kötelezettség legyen az unió irányába az országunknak?
Hát igen, az elmúlt időszakban azért láttunk sok mindent, és rengeteg ígérettel, tehát a közelmúltban mindenféle felmérések voltak a közösségi hálón is, hogy kinek milyen álláspontja van ezekkel a témákkal kapcsolatosan. Hát mondjuk érdekes módon nem a kárpátaljaiak nyilvánultak meg elsősorban, hanem olyan magyarországiak, akik, hát bocsánat, nem igazán értik, és nem igazán érzik azt, hogy voltak éppen miről is van itt helyben szó. Tehát nagyon szépen lehet szájkaratézni, viszont itt sok esetben tényleg a konkrétumokra kell kihegyezni. Tehát nem elég a jogszabályi rendezés és megfelelő törvénybeiktatás, hanem a végrehajtási mechanizmusnál is jelenleg már dolgozni kell, hogy ez hogyan fog a valószínűleg a jövőben a helyben működni. Tehát ennek hol vannak meg a pénzügyi garanciái, megjelenik ez valami módon a költségvetésben, támogatjuk-e a nemzetiségi kultúrákat valamilyen olyan forrásokkal, amit mondjuk Ukrajna közösen az Európai Unióval helyez ki, akár kulturális célokra. Tehát az ellenőrzési mechanizmus egyébként abból a szemből is működik, hogy a vállalásokat fél évente az Európai Bizottság megfelelő regionális osztályai ellenőrzik, tehát beszámolási kötelezettség van. Egy két hete vettünk részt egy hasonlón, ahol gyakorlatilag 150 résztvevővel a különböző ágazati minisztériumok is egyenként beszámoltak az elmúlt fél évben elvégzett munkáról, illetve egyenesen kérdeztek tőlük, tehát hogy mik azok a dolgok, amit úgy látja a brüsszeli számonkérő, hogy nincs teljesítve, miért nincs teljesítve, illetve ha a teljesítésre fog kerülni, milyen időszakban, milyen forrás bevonásával, és ennek mi a kifutása. Tehát most már nem csak nagy vonalakban beszélgetünk, hanem konkrétumok esetén például a roma integráció, ez mindenképpen fontos elem ennek a folyamatnak. Például hogyan és miképpen zajlanak mondjuk a személyi igazolványok kiállítása, hol van erre igény, milyen oktatási intézményeket próbálnak megalapozni, illetve működtetni. Tehát rengeteg olyan konkrétum van most már, tehát nem el van vonatkoztatva az általános dolgoktól, és szerintem ez a fontos benne.
Egy másik nagyon fontos terület, amely nagyon kérdés, és itt megint az időben vagyunk, hogy az oktatási reform is zajlik, amely a ukrán demográfiai változások miatt még drasztikusabbnak tűnik, mint korábban gondoltuk azt. A kistérségben legalább 4 intézmény van, amely nagyon a kés élén táncol jelen pillanatban, hogy szeptemberben el tudja kezdeni a 45 fős minimum létszámmal a tanulást, vagy nem. Így aztán kikerülhet az állami dotációnak a rendszeréből, amit az önkormányzatnak kell átvállalni a teljes egészében. És egy nagyon fontos kérdéskör, hogy volt korábban arról szó, hogy lehet, hogy a kisebbségi nemzeti intézmények esetében ezt a korlátozást valamilyen formában eltörlik, vagy igazából más keretek között biztosítanak, hogy mégis megmaradjanak a kis települések a nemzeti iskolái.
Mint említettem, héten találkoznak az ukrán és a magyar partnerek, és ennek a kapcsán került sor múlt pénteken egy videokonferenciára a Tarasz Kacska EU integrációs miniszterelnök helyettessel. Egyrésztből megköszönte a szakértői munkánkat, amit a törvénytervezetek előkészítésében bonyolítottunk, tehát Tóth László Esperes úr, Csernyicsko István rektor úr és jó magam vettünk ebben részt, és többek között elmondta, hogy mik azok a lépések, amelyeket az elmúlt időszakban már az ukrán kormány megtett. Tehát többek között az egyik, mivel nem csupán kárpátaljai sajátossága az egyre csökkenő gyermeklétszámú iskola, hanem Csernyivci, Odessa, Herszon, Nyikolájev megyékben is, főleg ott a nemzeti kisebbségek, vagy akár front közeli régiókról van szó. Tehát a kormány elkészített egy olyan határozattervezetet, amely a kisebbségi iskolákat létszámtól függetlenül kivonja ennek a rendeletnek a hatály alól, tehát azt jelenteni, hogy a 45 fő alatti általános iskolák is megmaradnának állami finanszírozásban. Azt az információt kaptuk, hogy ez augusztus elejére, tehát gyakorlatilag a beiskoláztatás előtti időszakra ez már nyilvános lesz, működni fog, tehát valószínűsíthetjük, hogy ezek az iskolák a visszafokozástól, vagy pedig az esetleg más intézménybe való beolvasztástól meg fognak menekülni. Vizsgáltam én magam is a különböző iskolai statisztikákat, és nem csupán Beregszászi kistérségben, hanem nagyon sok helyen problémát jelent a gyereklétszám, illetve felvetettük, hogy mindenképpen a 2027-es iskolai reform kezdetéig újra kell gondolni a korábban tervezett középiskolai hálózatot. Tehát nem az az 5 önkormányzati középiskola maradna csak meg, hanem megvizsgálnánk, hogy a gyereklétszám, illetve az anyagi háttér függvényében hogyan lehetne ezeket az intézményeket megtartani. Tehát az ukrán kormány is azért tisztában van ezzel, hogy a kárpátai magyarság, de általában nemzeti kisebbségek, falusi közösségekben élnek, és ezek az intézmények sok esetben a gerincét képezik a közösségnek, és ezeket kivesszük, gyakorlatilag egy szinttel visszább lépünk, tehát valamikor a 60-as években volt csak mindösszesen néhány középiskola, ezt mindenképpen el kell kerülni. Tehát megnézzük, és azt az ígéretet kaptuk, hogy a központi kormányzat is, illetve a regionális megyei hatóságok is ezt komolyan fogják venni,
és odafigyelnek arra, hogy mondjuk ne egy-két személyen múljon, hogy most nekem kedvem, vagy forrásom van, vagy szeretnék erre költeni, vagy nem szeretnék erre költeni.
Igen, az önkormányzati szinti hatáskörbe kerül, azért, mert ők fizetik, az valóban lehet akár ilyen jellegű.
Itt jár az állami normatíva, tehát itt a középiskolai szintnél a pótlógos finanszírozás itt esetünkben mondjuk szaktantermek felszereléséről van szó. Tehát például mondjuk egy középiskola működéséhez mondjuk egy évi 200 ezer grivnya plusz kiadásról van szó. Én úgy vélem, hogy azért egy középiskola, amely mondjuk az elmúlt 40 évben jól működött, most ne ezen a 200 ezer grivnyán múljon.
Nagyon szépen köszönjük, időt szánt ránk, adásidőnk végéhez érkeztünk. Jól látni a folyamatokat, és jól látni azt, hogy sok évi munkának vannak gyümölcse, és ebben az időben, ahol éppen a változás szelét éljük, akkor lehet, hogy jó híreket is hallunk a megvalósítás szempontjából, és kíváncsiak vagyunk a különböző szintű találkozókra, akár csütörtökre. Viszont egy-két szót ejtsünk zárásképpen a legfelsőbb szintű találkozásnak a kéréséről, már még a helyszín is nagyjából körvonalazódik.
Hát valószínűsített, hogy július folyamán legkésőbb augusztus első feléig ez a találkozó meg fog történni. Tehát a időpontról van jelenleg szó, ami tárgyalás képezi, Kijev vagy Budapest, ez most már eldőlt, illetve a Beregszász is, tehát a három helyszín az rögzítve van, az első kettőből kell a feleknek választani, hogy mondjuk érthető az ukrán félnek is a hozzáállása, hiszen utoljára államfői látogatás Magyarországra 2014-ben volt, illetve legmagasabb szintű hivatalos látogatás, tehát nem villámlátogatás szintén eléggé régen esett meg Ukrajnában, tehát ha ezt megfelelő szinten megszervezik és kommunikálják. Egyébként azt tudni kell, hogy gyakorlatilag minden kormányzati szerv, illetve parlamenti bizottság ugrásra készen van, hogy miután ez a legfelsőbb szintű találkozó megtörténik, akkor az érdemi munkát elkezdeni. Tehát ugyan mindösszesen talán 80 napja van a magyar kormány, még annyi sincs, illetve azok magyar parlament, de már készítik a különböző szakmai fórumokat, amelyeken Ukrajnával közösen szeretnének valamilyen olyan pontokat találni, amely nem csak a két országnak, hanem az itteni magyarságnak is pozitív eredményeket hozhat.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Zubánics Lászlóval, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnökével, az Ukrajnai Kisebbségi Tanács alelnökével beszélgettünk.
És közösségek mindennapjai a határon túlról.
Tisztelt rádió hallgatóink, ennyi fért a mai adásunkba, szeretném megköszönni a figyelmet. A szerkesztő munkatársaim nevében kívánok áldott napot és jó rádiózást. Birta Zoltán búcsúzik Önöktől. Isten velünk, a viszonthallásra.
Európa Rádió Kárpátaljai magazin műsorát hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.
My treasure.